Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit. Benedek Csilla vagyok. Folytatódik havonta jelentkező sorozatunk kedves Rita addiktológiai konzultánssal. A gyulafehérvári Caritas munkatársával ma a viselkedési addikciók témakörén belül az úgynevezett modern kori függőségekről beszélgetünk. A televízió, számítógép, internet, mobiltelefon függőségi zavar tágabb értelemben az addiktológia tárgykörébe tartozik, mint viselkedészavar vagy mint viselkedési addikció. Nehezen meghatározható jelenségek, amelyekről még a szakemberek sem döntötték el egyértelműen, hogy azok valójában szenvedélybetegségnek vagy valamilyen másfajta problémának, például kényszerbetegségnek tekinthetők. Sok lakásban egész nap megy a televízió. Legtöbbször háttérzajként van jelen, vagy azért, mert elaludni sem tudnak nélküle. A számítógép szinte mindennapos használati eszközzé vált. Az internet nyújtotta előnyök örömet okoznak használóinak, akik könnyen elveszíthetik időérzéküket a képernyő előtt ülve, ahol az órák is perceknek tűnnek. A hordozható telefon használata is a mindennapjaink szerves részévé vált. Annyira, hogy nehéz megkülönböztetni, aki még autóvezetés vagy sétálás közben is a kijelzőt bámulja, függő személy vagy csupán nagyon elfoglalt ember. Az okostelefonok terjedésével zsebbe került az internet, és így elérhetőbbé váltak a közösségi oldalak, amelyekre a felhasználók zöme naponta ellátogat. Sőt, vannak, akik áldozatául esnek és egész napokat eltöltenek vele, észrevétlenül csábít. A mértéktelen és válogatás nélküli tévézés, számítógépezés, internetezés milyen hatással van a családi, illetve szociális életünkre? Többek között erre a kérdésre is keressük a választ a mai fél órában. Tartsanak velünk! Televízió, számítógép, mobiltelefon, internetfüggőség. Mondhatnánk úgy is, hogy napjaink szenvedélyei. Veszélyesek?
Ezeknél a függőségeknél nincs egyértelmű fogalmi meghatározás. Tehát nem is igazán lehet azt mondani, hogy létezik televízió függőség, vagy mobiltelefon függőség, vagy számítógép függőség. Egyedül az internet függőségről, illetve a problémás internet használatról beszél a szakma, bár konszenzus a tekintetben sincs, hogy milyen kritériumrendszer alapján lehet meghatározni azt, hogy függőség fennáll-e vagy nem. Tehát vannak kutatók, akik a viselkedési addikció mintájára, különösen a játékfüggőség mintájára állítnak fel kritériumokat, mások pedig az impulzus kontroll zavarként határozzák meg. Nem is szeretnék ebbe különösebben belemenni, hisz a kérdésének a lényege az, hogy miért veszélyesek, tehát most függetlenül, hogy milyen szintű függőség vagy egyáltalán betegség kategóriába gondolkodunk-e vagy nem, de hogy milyen veszélyei vannak ezeknek. Az én válaszom erre a kérdésre, hogy ezeknek a lehetőségeknek milyen veszélyei vannak, az az, hogy elviszik a kapcsolatot egy másik dimenzióba. Tehát ahhoz, hogy az ember élete rendezett legyen, ahhoz szüksége van önmagával való kapcsolatra, a világgal való kapcsolatra és valós kapcsolatokra. És ezekbe a kapcsolatokba zavarnak bele ezek a lehetőségek. Tehát ha valaki túl sokat ül a gép előtt, nem az időtényező a lényeg, vagy túl sokat televíziózik, nem az idő dimenziója a legfontosabb, hogy mennyit, hanem az, hogy miért használja ezeket. Menekülésként, vagy pedig valaminek a lehetőségeként, mert adódik, és valamit fel tud fedezni általa, de korlátozni tudja, és a torzulás lehetősége nem adott az egyén életébe. Tehát nem tudnak a kapcsolati dimenziók eltorzulni. Egyébként ezeknél a lehetőségeknél nagyon nehéz az előnyöket és a kockázatokat szétválasztani. Nagyon vékonyak ezek a határok. Tehát nagyon sok lehetőséget tartogat, mit tudom, a számítógép világa, a mobiltelefon, az internet egyáltalán, de nagyon sok veszélyt is, és a visszaélés az nagyon könnyen megtörténhet.
A számítógép az szinte mindennapos használati eszközzé vált, munkahelyen, iskolában. Mi a teendő annak érdekében, hogy a napi több órás használat által ne alakuljon ki, vagy ne alakulhasson ki függőség?
A kérdés az, hogy miért használja valaki a számítógépet. Régebben, amikor a 90-es években elterjedt a számítógép alatt is megjelent az internet, és nagyon gyorsan terjedt az internet lehetősége, hozzáférés, és az internet adta tájékozódási lehetőségek, akkor a függőség megállapításában az egyik kritérium az idő volt, hogy ki mennyi időt tölt a számítógép előtt. Azóta nagyon megváltozott ez is, tehát az utóbbi 20 évben ez is nagyon átalakult, mert nagyon sok munkakör hozzátartozik a napi több órás számítógép használat. És érdekes módon az, aki célszerűen használja a számítógépet, internetet, nagyon kevés ember lesz függő. Tehát, hogyha valaki a munkavégzése is csak is arra használja, akkor nincs torzulás. Nem megy át szabadidős tevékenységbe, nem megy át abba, hogy önmaga elől menekül. Tehát itt a kérdés az, hogy valaki miért használja a számítógépet, és nem az, hogy mennyit használja, hanem hogyha valaki a munkavégzésre használja a számítógépet, internet adta lehetőség, mert egyébként ez a munkaköréhez is szükséges, akkor az rendben van. De hogyha a problémái elől menekül, valós kapcsolatok elől menekül, konfliktusok elől menekül, önmagával való kapcsolat elől menekül, akkor onnantól fogva elkezdődhet ez a veszőfutás, hogy hova tovább több idő kell, és azon kattog, hogy elérhető az internet, vagy tudja-e a számítógépet, vagy valamilyen gépezetet hozzáfér-e ehhez, és hogy egyértelműen menekülésre kezdi el használni.
Tehát, hogyha a megelőzési szempontokra gondolunk, akkor ez lenne az egyik, hogy célirányosan venni igénybe.
Igen, ezt tartom a legfontosabbnak.
Natura stúdió vendége Kedves Rita addiktológiai konzultáns, akivel az úgynevezett modernkori függőségekről beszélgetünk. Hogyha a számítógépről azt mondjuk, hogy szinte mindennapos használati eszköz, akkor a televízió annak is kiemelkedő szerep jut az emberek mindennapi életében. Annyira, hogy ma már kimutatható a televízió hatása a gondolkodásunk formálásában, készültek tanulmányok erről, hogy mennyiben befolyásolja például az öltözködési, étkezési, vásárlási szokásainkat. Tehát, hogy óriási szerepet tölt be még akkor is, hogyha senki nem nézi egy családból például, de a háttérben folyamatosan szól. Van, vagy lehet ezzel valami probléma? Jelenthet problémát ez?
Nyilván igen, hogyha ez nem tudatos ez a hatás, és általában nem tudatos szinten érez a hatás. Tehát valaki nem azért vásárolja meg azt a nem tudom mit, amit oda se nézett, de mégis hallja, vagy a képeket meglátja, és hogyha nem tudatos döntések miatt például vásárol ezt vagy azt, hanem azért, mert összekapcsolódik egy hamis identitással, hogy TV, média által sugált termékek által leszek az, aki vagyok, vagy építhetem fel az identitásomat.
Kedves Rita, addiktológiai konzultáns.
Akkor, ha az ösztönök mentén hagyja, hogy ez hasson rá, akkor igenis fennállhat megint az a veszély, hogy nincs önmagával valós kapcsolata, és nem tudatos döntéseket hoz, hanem sodródik a média által sugalt minták felé. Nagyon érdekes dolog egyébként egy másik jelenség. Nemrég beszélgettem valakivel, és ő mesélte, hogy egyébként egy nagyon nehéz családi helyzetben van, és azt mondta, hogy úgy tud elaludni este, hogy a TV megy. Egyébként egész nap megy, de hogy este is beállítja, hogy nem tudom, éjfél után magától kikapcsol a számítógép, tehát programálja, de nem tud a csendben elaludni. És nagyon megrázott ezt hallani, mert arra gondoltam, hogy mennyire becsapja magát ez az ember, hogy azt hiszi, hogy attól, hogy a TV zaja egyfajta állapotba segíti őt, attól fogva ő nem fél, pedig a félelem, és azt ki is mondta, hogy azért kell menjen a TV, mert ha csend van, akkor elkezd félni. Tehát a félelem nem szűnik meg a zajjal, csak nem veszek tudomást róla, eltereli a figyelmet a félelemről. És én alapvető problémának ezt látom, hogy különösen a negatív érzelmeinkről eltereli a figyelmet a mindenféle gép, mindenféle kép, mindenféle hang, és nem figyelünk arra, hogy az érzéseink mit üzennek, és mire hívják fel a figyelmünket. Tehát az önmagunkkal való kapcsolatot veszítjük el, vagy csökkentjük le, és az önmagunkkal való kapcsolat minősége romlik, hogyha állandóan kifelé képek, hangok monotonitásába zajlik az életünk. És tény és való is kutatások igazolták, hogy akkor is hatnak ránk a képek, hangok, hogyha látszólag nem figyelünk oda, hiszen a tudatalatti azt azért fogja az üzeneteket. És azért az sem lényegtelen, hogy mondjuk milyen minőségű beszélgetés tud zajlani, ha mondjuk egy családi ebéd közben megy a tévé a háttérbe. Tehát azért másképp tudnak az emberek egymásra figyelni, mint hogyha csend van, és tényleg arra figyelünk csak, aki éppen megszólal. Vagy hogyha netán kibírjuk a közös csendet is, amikor nem beszél senki. Annak is van értéke.
Hogyha folyamatosan megy a tévé, és leköti a családtagokat, akkor tulajdonképpen kizárásra kerülhetnek egyéb dolgok a külvilágból. Olvasás, sportolás, kirándulás, tudom is én.
Van, tehát, hogy eredukálja a más kikapcsolódási lehetőségeket, és egyfajta, hát fizikailag is nyilván hatása van. És a másik, hogy rengeteg hamis illúziót ad. Mert amíg, mit tudom, nézek a tévébe, vagy számítógépen, nem tudom milyen tájakot, és csepeg a nyálam, hogy nem engedhetem meg magamnak a jelen anyagi körülményei között, hogy elutazzak ide vagy oda, de vágyok rá. Na, közben nem veszem észre, hogy milyen lehetőségeim vannak, hogy itt van most köztünk ez a csodaszép őszi táj. Hát nem kell elmenni, nem tudom milyen rendkívüli tájra, de használni azt a lehetőséget, hogy kimehetek a családdal egy órás, két órás sétára, és annak értéke van, az hat rám, és akkor nem frusztrálódok, hogy nézem, hogy hova nem jutok el, hanem eljutok, valós lehetőségeimet használom, kapcsolatban maradok a realitásommal, és tudom erőforrásként használni. Miközben, hogyha állandóan másra vágyom, mint ami adott, nem tudok vele élni, és állandóan egy elégedetlen lelki állapotba tulajdonképpen visszahúzom magam, mert olyan képeket látok, ami irreális, ami nem adott, miközben az adott lehetőségekkel nem élek. És ez nagyon, nagyon bekorlátoz és visszahat a személyiség fejlődésre.
Kialakulhat egy elferdített világkép, tehát hogy befolyásolja a személyiséget mindenképpen. Térjünk át a mobiltelefon, okostelefon témájára, beszéljünk egy kicsit erről a mobiltelefon, okostelefon őrületről, úgymond. Nagyon sok fiatal felnőttet ejtett már rabul a mobiltelefon, okostelefon. Olvastam, hogy Hollandiában például külön kórházi osztály alakult a betegek kezelésére. Ritától azt kérdezném, hogy mit gondol, megkönnyíti vagy megnehezíti az életünket a mobiltelefon?
Ismét csak azt mondanám, hogy mire használja az ember. Azt látom, hogy tényleg nagyon sok lehetőséget ad, például a tájékozódást megkönnyíti, nagyon sok praktikus applikáció van, de ha az identitásom részévé válik, onnan kezdődik el a baj.
Kedves Rita, addiktológiai konzultáns.
Tehát, hogyha státuszszimbólumként kezelem, hogy milyen telefonom van, hogy mi mindent tudok letölteni, és mi mindent tudok használni, nyilván, hogy a minél több, az több időt is jelent, és ez a több idő, amit az okostelefon és az általa adott lehetőségek nyújtanak, elveszik a reális, valós életemről a figyelmet, és áttevődik a figyelem fókusza hát egy gépre, ami tulajdonképpen csak egy gép, még akkor is, hogyha sok mindenben hasznos, de akkor is tudok én létezni nélküle. Tehát nem az identitásom része. Tehát ha az okostelefont elveszik, attól nem halok meg. De hogyha az identitásom részévé válik, akkor ezt olyan teségként élheti meg valaki, ez már nagyon súlyos elferdülése a használatnak, hogy akkor ő nem is létezik, megszűnt létezni, ha nincs telefonja, és nyilván a telefonnal az online elérhetőség. Tehát mindenképp a jelenlét minőségét rombolhatja bármilyen helyzetbe. Nagyon tudja rombolni, hogyha valaki csak az okos telefonjára figyel, vagy nagy veszély ez az állandó elérhetőség, hogyha azonnal nem válaszolok egy üzenetre, bármilyen fórumon érkezik hozzám, akkor el vagyok veszve, kiszolgáltatottá tesz, vagy egyszerre látszólag több dologra figyelek, mert mondjuk ott vagyok egy értekezleten, vagy nehogy Isten vezetés közben, lesem közben, mert csengett a gépezet, hogy üzenet érkezett, és hát baleset veszély, vagy valami, tehát a figyelmet nem lehet bizonyos helyzetekben megosztani. De mégis ezt teszi nagyon sok ember, és elég sok komoly kockázatokat rejt, akár a baleset, akár hogy nem figyel oda valaki arra, amit egyébként éppen csinál, mert a háttérben beleszól az életbe, és én hagyom. És itt az a kérdés, hogy az ember felismeri-e, hogy a telefon uralja, vagy én uralom a telefont. Tehát a telefon mindenféle üzeneten keresztül diktál, és diktálja az életemet, vagy pedig én döntöm el, hogy milyen beállításokat teszek, mire figyelek. Nyilván minél több mindenre használom, annál nagyobb a veszélye, hogy kiszolgáltatottá válok, és csak e körül kezd forogni az életem. De szeretném azt is mondani, hogy tényleg nagyon sok mindenben megkönnyítheti az életet, csak nagyon fontos, hogy tudatos döntés legyen az, hogy én most mikor és mire használom a készüléket, vagy a készülék adta lehetőségeket.
A Natura Stúdió vendége kedves Rita addiktológiai konzultáns, akivel az úgynevezett modern kori függőségekről beszélgetünk. Az okostelefonok terjedésével már tulajdonképpen zsebbe került az internet, és ezzel együtt nőtt a közösségi oldalon eltöltött idő is. Egy felmérés szerint még éttermekben is hosszabban üldögélnek manapság a vendégek, mert ma már nem csak rendelnek és fogyasztanak, hanem bejelentkeznek, lefotózzák, amit esznek, és közzéteszik a képet, böngésznek a közösségi oldalon. Tény, hogy az úgynevezett posztolási kényszer, hogyha lehet így mondani, nagyon sok embert érint. Milyen aggodalmaknak adhat okot a Facebook?
Azt gondolom, hogy itt is a hamis identitás felépítése. Tehát az, hogy miért van erre szükségem, hogy állandóan posztoljak és figyeljem a vélt kapcsolatoktól jövő reakciókat.
Kedves Rita addiktológiai konzultáns.
Mert ugye azért fontos, hogy az ember ezeket a posztokat, amikor megosztja, nem önmagáért teszi, hanem azért, mert reakciót vár. Tehát van neki nem tudom hány száz vagy hány ezer idézőjelbe követője, van, aki ezt barátnak mondja, itt aztán ez nekem hátborzongató kifejezés, na de hogy bejelölte akárhány ismerős és ismeretlen ember, és akkor azt nézi, hogy posztolt, és ki reagált, és mit reagált rá. És ez megint a kapcsolati rendszer torzulása. Tehát itt is nagyon fontos azt tudni, hogy az internet és a közösségi oldalak kapcsolati lehetőségeket nyitottak meg, kapcsolatápolási lehetőségeket tettek elérhetővé, gondoljunk csak arra, hogy hányan dolgoznak külföldön, vagy más országban élnek családtagok, és elérhetővé vált a kommunikáció, tehát már nem kell úgy telefonálni, stb., tehát sokkal közelebbinek érezhetjük magunkat egymáshoz, de hogyha ilyen állkapcsolatok, csak interneten szerzett kapcsolatok léteznek az ember életébe, akkor ezek torzuláshoz vezetnek. Az az érdekes paradox jelenség ez, hogy a közösségi oldal felhasználója hatékonyabb kommunikációra, azt gondolják hatékonyabb kommunikációra használják ezeket a lehetőségeket, de tulajdonképpen a társas kapcsolatok leépülésével jár együtt, mert nem tud minőségi kapcsolatom lenni több ezer emberrel. Tehát a valós kapcsolatok nagyon kevés az ember életébe. 10-20 az, akire én reálisan számíthatok, hiszen ha én bajba kerülök, akkor nem a kapcsolati hálón ezer ember siet segítségemre, hanem az a valós 10-20 ember, akivel én ténylegesen reális életben is kapcsolatba állok. És ez nagyon fontos különbséget tenni a kapcsolatok minősége között. De ez elveszik, mihelyt az emberi kapcsolatok csak az éterbe, csak az online világba tevődnek át.
Visszautalnék egy korábbi mondatára egy kérdéssel. Hova vezet, ha valaki tudatosan más színben tünteti fel az életét?
Én attól félek, hogy ez nem tudatos döntés, hanem ez már egy olyan sodródás és egy olyan kényszeres dolog, ami egy torzult személyiségfejlődés eredménye. Persze, hogyha a sztárokra gondolunk, az úgynevezett sztárokra vagy média személyiségekre, fel lehet így építeni egy identitást, csak aki ezt tudatosan használja, az tényleg pénzt akar ebből csinálni, és ennek tudatába kell lenni, hogy ő abból él meg, hogy tulajdonképpen felépít egy ilyen személyiséget. De az nem ő, az csak egy hamis kép, amit mi látunk a médián keresztül. És ezt látom én nagy veszélynek, hogy vannak emberek, akik tényleg így tudatosan felépítenek valami miatt, ebben nem menjünk bele, hogy mi miatt, de valami miatt felépítenek egy identitást, egy látványvilágot, egy kirakatot, és azt látom én szomorúnak, vagy veszélyesnek, hogyha fiatalok erre csatlakoznak, és elhiszik, hogy ez a valóság. Miközben tudni kell, hogy az a média személyiség, akit én látok a közösségi oldalakon, médián keresztül, az ugyanolyan húsvér ember, mint én, ugyanúgy sír, hogyha nem tudom, a férje, felesége elhagyta, vagy hogyha a gyereke beteg, akkor ugyanúgy el kell menjen orvoshoz, stb. És én ezt nem látom, én csak a szépet látom az ő életükről. De hogyha elhiszem, hogy létezik ilyen világ, ami csak szép, elkezdek vágyódni utána, elkezdek futni egy illúzió után, és ebbe beletörik az ember bicskája, mert ilyen élet nem létezik, hogy csak a szép és csak a jó van, hanem ki kell békülni, hogy az életben vannak problémák, vannak tragédiák, és fel kell készülni annak az elviselésére, fel kell készülni képességekkel, készségekkel, hogy valós problémákat meg lehet oldani. De nem érdemes, nem szabad elfutni előlük, mert visszaköszön. Előbb-utóbb, akármennyi idő múlva, amit nem oldok meg, értelemszerűen ez az élet törvénye visszaköszön, és fogok találkozni vele. Tartósan nem tudok elfutni előle.
Natura Stúdió vendége kedves Rita addiktológiai konzultáns, akivel az úgynevezett modern kori függőségekről beszélgetünk. Orvosilag még nem elfogadott, vagy nem említik a Facebook függőséget, vagy a Facebook függőségi zavart, de a valóságban jelen van, mint addiktív viselkedés, hogy látja?
Igen, így a szakma vitatkozik, hogy létezik-e ilyen függőség, vagy nem, milyen kategória, és én azt gondolom, azt látom, hogy ez is a közösségi média használatának egyik formája, és létezik ez a problémás Facebook használat, amikor valaki csak ezt figyeli, amikor valaki itt próbál felépíteni egy életet, egy kapcsolati hálót, aminek semmi köze a valósághoz.
Kedves Rita, addiktológiai konzultáns.
Tehát ami megvéd mindezektől, a veszélyektől, az a valósággal való kapcsolat, az én én hús-vér életemmel, valóságommal, reális életcéljaimmal, reális kapcsolataimmal való bánásmód, annak az életvitelem meghatározása, ez véd meg a minden ilyen eltorzult idézőjelbe fejlődéstől.
Mi a teendő, ha valaki ráébred, hogy mondjuk a Facebook rabjává vált? Tehát, hogy a mindennapi életét befolyásolja az állandó közösségi oldalon való böngészés? Vagy...
Ha ez a felismerés megvan, akkor már jó dolog mindenképp, mert akkor egy döntéssel lehet segíteni. Tehát az, hogy elkezd figyelni az ember magára, hogy tényleg mennyi időt töltök, mikor figyelek, miért figyelek.
Tehát, hogy szabjon egy időkorlátot, bocsánat?
Igen. Időkorlátot, illetve azt, hogy miért van erre szüksége. Mert mindig önmagában a külső korlátozás csak ideig, óráig oldja meg. Miért van erre szükségem? Ez a kérdésre való válasz viszi közelebb a valódi megoldáshoz. Mitől félek, mitől tartok, milyen vágyaim vannak, amit egyébként nem vesztem eddig tudomásul, és lehet-e a való világban a vágyaim megvalósításán dolgozni, és nem egy ilyen látszatvilág, látszatkapcsolati hálóban, amit akár a Facebook is jelenthet, abban csak abba gondolkodni. És le lehet erről jönni, tehát le lehet tudatos életvitellel, le lehet erről jönni, illetve lehet segítséget kérni, hogy valaki, aki ért a pszichológiához valóban, segítsen, hogy megértsem azt, hogy milyen szükségletem vitt el a kóros használat felé. És ha ezt megértem, akkor elkezdek másképp gondoskodni magamról, a szükségleteimről, vágyaimról, elkezdem tudni megismerni a félelmeimet, és mindenképp egy másfajta használatot ki tudok alakítani. Tehát nagyon fontos itt az egyén döntése, tudatosság, az életvitelbe, az önmagam szükségleteinek megértésébe. Tehát az, hogy valami adott, attól még nem lesz probléma. Nem tudom azt megtüntetni. Tehát ugyanúgy, mint mondjuk az alkohol adott, attól én nem kell alkoholfüggő legyek. Attól, hogy a Facebook adott, attól én nem kell én ezt kórosan, betegesen használjam. Probléma akkor van, hogyha én magammal, a szükségleteimmel nem vagyok tisztában, és nem tudok tudatos döntéseket hozni a tekintetben, hogy mit csinálok az időmmel, mit csinálok az életemmel, hogyan alakítom az életvitelemet, milyen céljaim vannak, milyen megvalósítási lehetőségeim vannak az életben. Még a csendnek a jelentőségét szerettem volna hangsúlyozni, hogy a csend elől menekülünk, pedig úgy szeretném kihangsúlyozni, hogy a csendnek jótékony hatása van. Tehát ahhoz, hogy az ember megértse saját magát, rendezni tudja a viszonyait a való világgal, kapcsolatrendszerét, mindenféle dolgokkal, ahhoz kell a csend, a jótékony csend. És azt látom, hogy ma az emberek nagyon nagy többsége menekül a csend elől, és ezért kellenek a mindenféle zajok, készülékek, amik elviszik a figyelmet arról, hogy tulajdonképpen, ha hagyom, hogy a csendben elérjenek hozzám a félelmeim, reményeim, akkor rendeződik az életem. Nem az a baj, hogy félek, hanem az a baj, hogyha nem tudok ezzel a félelemmel kapcsolatba kerülni. És ahhoz, hogy megértsem, ahhoz kell egyfajta csend. És ez nem feltétlenül külső csend, hanem a belső csend, amit külső zaj ellenére is az ember magának meg tud szerezni, ha tényleg odafigyel rá.
Tehát tulajdonképpen a csendtől való menekülés az az önmagunktól való menekülés?
Többnyire igen. Ha csend van, akkor elkezdem érzékelni magamat. És hogyha ez elől elkezdek menekülni, akkor tényleg gond van.
Köszönöm a beszélgetést kedves Ritának, akinek munkájáról a Gyulafehérvári Caritas kiút programjánál a 0731 137 191-es telefonszámon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Oliver Rees zenélt, a hátralevő időben pedig Daniel Waples-t hallgatjuk. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!